a mi segítségünk és Isten tiszteletünk megszentelése legyen a mi Urunktól, Istenünktől, aki teremtette az eget és a földet, és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Kedves testvérek, hallgassuk meg tanításképpen Isten igéjét, ahogyan szól hozzánk. Az apostolok cselekedeteiről írott könyv 7. részéből, apostolok cselekedeteiről írott könyv 7. részéből, a 17. verstől a 37. versig így szól hozzánk Isten igéje. Amint közeledett az ígéret teljesülésének ideje, amelyet Isten kijelentett Ábrahámnak, elszaporodott a nép, és megsokasodott Egyiptomban. De akkor más király lett Egyiptomban, és ő nem tudott Józsefről. Ez a király álnokul bánt népünkkel, és azzal nyomorította meg atyáinkat, hogy kitétette csecsemőiket, hogy ne maradjanak életben. Ebben az időben született Mózes, aki kedves volt az Istennek. 3 hónapig nevelték az apja házában, amikor pedig kitették, a fáraó leánya felvette és saját fiaként nevelte. Megtanították Mózest az egyiptomiak minden bölcsességére, és kiváló volt, mint szavaiban, mint tetteiben. Amikor pedig betöltötte a 40. életévet, az a gondolat támadt a szívében, hogy meglátogatja testvéreit, Izrael fiait. Amikor meglátta, hogy az egyiket bántalmazzák, védelmére kelt. Bosszút állt az elnyomottért, és leütött az egyiptomit. Azt gondolta, megértik testvérei, hogy Isten az ő keze által szabadítja meg őket. De nem értették meg. Másnap éppen veszekedtek, amikor megjelent közöttük, békességre intette őket, és ezt mondta. Férfiak, testvérek vagytok, miért bántjátok egymást? De aki bántalmazta fele barátját, elutasította őt, és ezt mondta. Ki rendelt fölénk téged fejedelemmé vagy bíróvá? Talán meg akarsz ölni bennünket, mint ahogyan tegnap megölted az egyiptomit? Mózes ezt a beszédet meghalván elmenekült, és jövevény lett Midian földjén, ahol 2 fia született. 40 esztendő elteltével a Sínai hegy pusztájában megjelent neki egy angyal a csipkebokor tüzének lángjában. Amikor Mózes meglátta, csodálkozott a látomáson. De amint feléje tartott, hogy megnézze, megszólalt az Úr hangja. Én vagyok a te atyáid istene, Ábrahám, Izsák és Jákob istene. Mózes megrémült, és nem mert oda nézni. Az Úr pedig ezt mondta, oldd el a sarudat a lábadról, mert ez a hely, amelyen állsz, szent föld. Látván láttam népem nyomorúságát Egyiptomban, és meghallottam sóhajtozását. Le is szálltam, hogy megszabadítsam őket. És most jöjj! Elküldelek Egyiptomba. Ezt a Mózest, akit megtagadtak, amikor ezt mondták, kitett téged fejedelemmé és bíróvá, ezt küldt el az Isten fejedelemül és szabadítóul az angyal által, aki megjelent neki a csipkebokorban. Ez hozta ki őket, ezt tett csodákat és jeleket Egyiptom földjén, a vörös tengeren, és a pusztában 40 esztendeig. Ez az a Mózes, aki azt mondta Izrael fiainak, prófétát támaszt néktek az Isten testvéreitek közül, hozzám hasonlót. Ez az, aki ott volt a gyülekezet előtt a pusztában, atyáink és az angyal között, aki szólt hozzá a Sínai hegyen. Amen. Isten áldja meg az ő igényének a hallgatását és szívünkbe fogadását. Gyertek, imádkozzunk. Urunk Istenünk, mennyei atyánk, köszönjük, hogy te hatalmas Úr vagy, az voltál és az maradsz örökké. Dicsőítünk, magasztalunk, áldjuk a te szent neved. Valljuk azt, hogy te vagy méltó az imádatra, te vagy méltó, hogy letérdeljünk, leboruljunk előtte, magasztaljunk és dicsőítsük. Megvalljuk, hogy olyan nehezen tudunk meghajolni és letérdelni előtted. Pedig épp erre volna a legnagyobb szükségünk, hogy megalázzuk magunkat előtted, és te emelhess fel ezután majd minket. Megvalljuk, hogy ez a mi legnagyobb bűnünk, a mi nyakasságunk és kemény szívűségünk. Az, hogy mindent a magunk feje szerint akarunk cselekedni, ahogy azt mi jónak látjuk. Még akkor is, ha rámegy a másik ember. Kérünk és könyörgünk, hogy adj nekünk új szívet, bűnbánatra kész szívet, hogy meglássuk a saját bűneinket, meg tudjuk azt vallani előtted. Köszönjük, Úr Jézus, hogy te az életed adtad, hogy megszabadíts bennünket a bűneinktől. Kérünk és könyörgünk, hogy most itt a mai Isten tiszteleten mi előttünk is hadd nyúljon ki a csirkebokor. Hadd lássuk meg a te igéd lángjánál nem csak a saját bűnünket, hanem a te nagy kegyelmedet is, és azt is, hogy mit akarsz az életünkkel. Kérjük, hogy vezesd a mi gondolatainkat. Ott, hogy téged lássunk, neked örüljünk, a te akaratodat tudjuk mindenben követni. Amen. Foglaljuk el a helyünket. Igehirdetésre készülve a 66. Zsoltárunk, 66. Zsoltárunk első versét énekeljük el, utána menjenek majd ki a gyerekek, a gyerekisten tiszteletre.
Thank you.
Kedves testvérek, a zsidókhoz írt levél 11. részéből szól hozzánk Isten igéje, zsidókhoz írt levél 11. részének a 23. versétől a 27. versig itt szól hozzánk Isten igéje. Hitáltal rejtegették Mózes születése után 3 hónapig szülei, mert látták, hogy szép a gyermek, és nem féltek a király parancsától. Hitáltal tiltakozott Mózes, amikor felnőtt, hogy a fáraó leánya fiának mondják, mert inkább választotta az Isten népével együtt a sanyargatást, mint a bűn ideig óráig való gyönyörűségét. Mivel nagyobb gazdagságnak tartotta Egyiptom kincseinél a Krisztusért való gyalázatot, mert a megjutalmazásra tekintett. Hitáltal hagyta el Egyiptomot, nem félt a király haragjától, hanem kitartott, mint aki látja a láthatatot. Amen. Foglaljuk el a helyet. Kedves testvérek, akik a Bibliaolvasók harangzunk szerint olvassák Isten igényét, azok tudják, hogy ezekben a hetekben Mózes történetét vesszük végig. Mózes is hithős volt. A hithős a bátorságon miatt volt. Mózes élete 3 részre szakadt. Azt olvassuk, hogy az első 40 esztendőben az egyiptomi fáraó házában nevelkedett fel. Nem mondom el a történetet, ismerjük mindnyájan. Hitáltal nem engedte, hogy az egyiptomi fáraó lánya fiának nevezze. Furcsa ez a kijelentés, nem tudjuk egészen pontosan az értelmét. Valószínűleg azt jelenti, hogy a Mózes név elé tettek egy meghatározó jelzőt. Valamelyik istenségnek a jelzőjét. Szokás volt ez Egyiptomban. Ilyen szerkezeteket a kutatók nagyon sokat felfedeztek az egyiptomi uralkodók neveiben, és azok családtagjainak a neveiben. Ezt nem akarta Mózes. És ezért ő azt választotta, hogy csak ilyen egyszerűen nevezzék el, hogy Mózes. És nem is tudjuk, hogy mi volt az a hozzá ragasztott meghatározás, amivel Egyiptomban őt nevezték. Így mondhatom, hogy szinte a nevét megtagadta, hogy ezzel is kifejezze, hogy ő teljesen az Úr népéhez tartozik. Csodálatos időszak lehetett az egyiptomi fáraó udvarában. Kiváló iskolákat kapott, rendkívüli neveltetést. De nem ez a hívő életnek a lényege. Hithős volt, és hitáltal bátorságot kapott. Bár megrettentette volna, és elvakította volna a fáraó udvarának a fénye és pompája, de ő a hit útján járt, mert látta a láthatatlan, és annak a sokkal nagyobb dicsőségét. elhagyta a fáraó udvarát, de azután mégsem csak menekült le, hanem megérkezett Istenhez. Elveszítette Egyiptom biztonságát, de megtalálta Isten oltalmát helyette. De mivel vállalta mindezt, nem elveszítette népét, hanem áldással visszakapta, és ő lett népének a meghatározó vezére. Három szakasza van Mózes életének. Az első a kényeztetés volt. A második, amikor ölt, nagy bűn volt ez, semmiképpen se szabad mentegetni, és emiatt 40 évig a pusztában kellett tartózkodni. És a harmadik 40 év, amikor megvalósíthatta, amire Isten rendelte. Nem az első 40 év, a kényeztetésnek az ideje, az életünk igazi lényege. Sokszor az ember nem is tudja, hogy milyen jó dolga, hogy mennyire kényezteti őt az Isten. Jézus így mondta, hogy naponként gondot visel róla. És ebben az állapotában a legtöbben csak a mindennapi apró nehézségeket látja. Így mondom, nem is tudja a legtöbb ember, hogy milyen jó dolga. Mózesnek is ilyen jó dolga volt az egyiptomi fáraó udvarában. De nem ez volt az életének az igazi értelme, hanem mi? Az áldozatvállalás. Ez az áldozatvállalás az ember életének az igazi értelme. Aki nem tud áldozatot vállalni, az nem él teljes életet. Nagyon sokféle módon lehet áldozatot vállalni. Ebből hármat hagy emeljen ki. Az egyik az, amikor valaki ellenáll a kísértésnek. A teste, a vágyai hajtanak. Szeretné megcsinálni, de vállalja az áldozatot, és tud nemet mondani a kísértésre. Eszemben van egy kedves testvér. Egy nagy gyülekezetnek volt a lelkipásztor. Abban a nagy gyülekezetben minden olyan szépen, simán, rendben ment. És jött egy csábítás. És ő ennek a csábításnak engedve ott kellett, hogy hagyja a gyülekezetet. Ez volt a büntetés, ez volt a dolognak a következménye. És sokan mondták, hogy nem is tudta ez az ember korábban, hogy milyen jó dolga volt. Néha áldozatot kell vállalnunk, és nemet mondani egy csábításra. Az a baj, hogy amikor csábít bennünket a sátán, akkor mindig csak a nagy lehetőséget mutatja. De a dolgoknak a következményét nem. És az ember nagyon könnyen bekapja ezt a holót, és rámegy az életre. Aki nem tud a kísértés idején nemet mondani, az még nem találta meg az élete értelmét. Tehát az első formája az áldozatvállalásnak, amikor valaki legyőzi a kísértést. A másik, amikor valaki vállalja az Isten népével való együtt nyomorgást. Ezt vállalta Mózes. Így mondja az ige, hogy vállalta az Isten népével való együtt nyomorgást. Nem olyan jó mindig a gyülekezet élete. Néha unalmas a prédikáció. Vontatott az élet. Vontatott az ének. De aki igazán hűséges, az ilyenkor is áldozatosan megmarad a gyülekezetben. A legtöbben a hűtlenségüket az igényességükkel indokolják. Emlékszem egy lelkészre, hogy mondjam el a példáját, nagyon szerette a gyülekezete. Egy nagy név volt fiatal lelkész koromban az illető. Mindenki a legnagyobb tisztelettel tekintett rá. De mindenki tudta, hogy elviselhetetlenül unalmas a prédikációja. Tele volt a templom, szívesen jöttek az emberek. De ő maga is elmondta, hogy a hívei megittak két kávét az Isten tisztelet előtt, hogy végigbírják a mondatott beszédét. És mégis a gyülekezet hűséges maradt. Vállalták az Isten népével való együtt nyomorgást. Ez egy nagyon nagy dolog. Hogy mondjak egy másik példát. A 80-as évek elején az volt az egyházi életünkben a legnehezebb, hogy kicsi gyülekezetekben a legegyszerűbb emberek hallgatták Isten igéjét. És egy nagyon nagy dolog volt, amikor azoknak a kis falvaknak az értelmiségi emberei mellé álltak a gyülekezetnek. És mondjuk Pilisvörösváron azokban az években a kisbányász gyülekezetben eljött hétről hétre a helyi KTS-te a főkönyvelője. Aztán eljött a falunak a körzeti orvosa. És a körzeti orvos 1981-ben beíratta a gyerekét az iskolai hittagra. Csak a többieknek elmondtam, ő is beíratta a gyerekét. A többiek is beíratták. És először öten, aztán 80-as évek végére már 90 gyerek volt a hittanunkon. És a 80-as években végig az iskolában tarthattuk a hitoktatást. Vállalták az Isten népével való együtt nyomorgást. Vállalták a kicsi gyülekezetet, annak minden egyszerűségét, elesettségét, akik ott voltak, azokat testvérnek nevezték. Így épült a gyülekezet. Mózesről is ezt jegyzik fel az írás, hogy vállalta az Isten népével való együtt nyomorgást. Nyilván lett volna egy kényelmes élet Egyiptomban, lett volna ott egy karrierje, egy lehetősége, de nem Egyiptom gazdagságára tekintett, hanem vállalta az Isten népével való együtt nyomorgást. Az emberi élet igazi értelme, amikor áldozatot mer, és áldozatot tud vállalni. A legnagyobb áldozat mégis Jézusé volt, aki az ellenséges világért vállalta a Golgotai keresztet. Akkor halt meg értünk, amikor még a bűneinkben voltunk. Sokszor elmondom, soha ne felejtsük el. Nem úgy kezdődik a hívő élet, hogy én bűnbánattal könnyekkel megtérek, hanem úgy kezdődik a hívő élet, hogy először ránk tekint az élő Isten. És utána ennek a hatásaként bűnbánatra jutok, megtérek, és hívő emberré leszek. Ő a kezdeményező. Ő az, aki elkezdi a jót az életünkben. Nem csak elkezdi, hanem munkája is be is fejezi. Csak nekünk nem szabad félben. Így mondja az ige, János apostol első levele 4. részében olvassuk, hogy már akkor szeretett bennünket, amikor még a bűneinkben voltunk. Ő a kezdeményező a hívő életünkben. Az is nagy dolog, ha valaki a fizikai szenvedés kockázatát vállalja, hogy másokat megmentse. És Istennek legyen hála, amikor ezt valaki megteszi. De Jézus nem csak a szenvedés kockázatát vállalta, hanem úgy vállalta a kereszthalált és a kínokat, hogy tudta biztosan, hogy ez mit jelent. És magára vette az egész világ bűneinek a következményét, hogy mi az örök életbe juthassunk. Az ember életének a legmélyebb értelme, amikor tud áldozatot vállalni, küzdeni egy kísértéssel, vállalni az Isten népével az együtt nyomorgást, és szenvedni a másik emberért. Amikor egy hívő ember áldozatot vállal, ezt abban a reményben teheti, hogy biztosan tudja. Gondol rá az Úr. Nem a mai igénybe fordult elő Mózes második könyve második részének a 25. versében, talán vannak, akik nem a szemébe öltött ez a mondat, hogy rátekintett Isten Izrael fiaira, és gondja volt rájuk Istennek. És azután hívta el Isten Mózest. Rátekintett Isten Izrael fiaira, gondja volt rájuk Istennek. Mindig ezzel kezdődik a nagy jó az életünkben, hogy Isten ránk tekint. Gondja van ránk. Van a fiataloknak egy kedves éneke, gondol ránk az Úr, meg fog áldani. Más, ha Isten gondol ránk, és más az, hogyha Mózes gondolja azt, hogy neki szabadítónak kell lennie. Mind a kettőt olvassuk. Azt is olvassuk, hogy rátekintett Isten a népére, és ezzel elkezdődött a szabadítás. És azt is olvassuk, hogy azt gondolta Mózes, hogy majd ő fogja megszabadítani a népet. Agyon ütötte az egyiptomit, és azt gondolta, hogy ebből majd megérti a nép, hogy ő a szabadító. Milyen különbség van a kettő között. Amikor Mózes gondolta, hogy mit kell tenni, annak az ölés lett a következménye. 40 évig halasztódott az ügy. Pusztában kellett lennie. Amikor pedig Isten gondolta népére, akkor megadta a szabadulás útját. Mindig azt kell nézni, hogy Isten kezdte az életemben azt, amit tenni akarok. Ha Isten kezdte, máskor az rendben van. Ha én erőszakoskodom, akkor másoknak is szenvedést fogok okozni, magamnak pedig. És az ideig óráig való siker inkább bajt fog okozni a többieknek, mint előre menetelt. Nézzük meg a 20. századi történelmet. Ezzel van tele, hogy voltak olyan vezetők, akik tűzzel, vassal, minden eszközt vállalva, rákényszerítettek egy ideológiát a népükre. Nyugaton is, keleten is, 100 év alatt végig. És mind azt hirdette, hogy jobbítani fogja a népe életét. Azt gondolta, hogy ezt meg tudja valósítani. Mennyi kint, szenvedést, fájdalmat okoztak mindezzel. És egészen más, amikor Isten gondol valamit. És meg is valósítja a történelemben. Ennek is láthattuk a 20. században rengeteg példáját. Higgyük el, hogy gondol ránk az, hogy az életünk legnehezebb pillanataiban tudja, hogy mi van a javunkra. És ki kell várnunk. Meg fogja tenni. És meg fogja valósítani. Ez a legnagyobb kérdés, hogy ki kezdi az életemben a dolgot. Isten kezdi el azzal, hogy gondolnánk, vagy én kezdem el a magam erőszakosságával. Azzal fejeződik be igény, hogy Mózes nagyobb gazdagságnak tartott Egyiptom kincseinél a Krisztusért való gyalázatot. Mit tartok nagyon? Egyiptom kincseit? A csillogást? A sikert, tömeget, akik után menni lehet, kit tartok nagyobbnak? Vagy a Krisztusért való gyalázatot? Egy olyan időszakban élünk, amikor mindenki a sikert keresi még a hitben is. És ha a Krisztusért való gyalázatról beszélünk, akkor megrettem. Tudunk-e Krisztusért gyalázatot vállalni? Hogy lenéznek, megmosolyognak, kinevetnek, maradinak, gondolnak, legyintenek ránk. Föl kell vállalni. Ha nem vállaljuk fel, nem lehetünk hívősek. Isten adjon bölcsességet, és adjon erőt, hogy mi is az Isten népével való gyalázatot és nyomorgást nagyobbnak tartsuk, mint ennek a világnak minden kincsét. Mert akkor Krisztussal együtt megnyerjük a mennyei dicsőséget. Örök életet és az üdvösséget. Amen. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, mennyei Atyám! Szeretnénk mi is hithősök lenni. Kérjük tőled a hit bátorságát. és a hűséget, és a kitartást a nehézségek és a próbatételek között. Könyörgünk hozzá, Urunk Istenünk, gyülekezetünk betegeiért. Kérjük, hogy te légy a betegek támasza. Könyörgünk hozzá, Urunk, a bajban lévőként, az elesettekért. Köszönjük neked azoknak a hűségét és áldozatvállalását, akik ebben a nehéz időszakban, kórházakban, az egészségükben, sokféle területen áldozatot vállaltak a többiekért. Köszönjük az áldozatvállalásukat. Könyörgünk hozzá a testvérjükben kezdeteinkért, Erdélyben is, Kárpátalján is. Kérjük azt, hogy őket is te tartsd meg. És imádkozunk hozzá, Urunk. Kérjük szépen, hogy te adj itt Magyarországon egy nagy ébredést. Minél többen hozzá találjanak. Neked engedelmeskedjenek, akaratodat kövessék. Könyörgünk hozzá, Urunk, az építkezésünkért. Kérjük, hogy ennek a nehézségei közepette te tarts meg bennünket, és add, hogy minden az építkezésünk alatt a te kedved és a te akaratod szerint történjen. Könyörgünk, Urunk, hogy őrizd meg bennünket a nyárban, a nyár kísértései, próbatételei közepette. Kérjük szépen, hogy az pihenést a számunkra. Úrunk Istenünk, könyörgünk a te nagy kegyelmedért. Kérjük, hogy nagy szeretetedben és jóságodban te tarts meg bennünket. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, hatalom és a dicsőség mindörökké. Hirdetem az adakozás lehetőségét, tudván, hogy a jókedvű adakozót szereti az Isten. Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő utcáját te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő utcáját, tere jár, és adjon néked békességet. Amen. Foglaljuk el a helyet.